Folytassuk a közös rádiózást a Monitor délután dr. Farkas András van itt a stúdióban, aki jövőbiztosítási szakértő is. Van két hír, amivel megkínáltalak. Első blikre azt mondtad, hogy ez nem a te asztalod feltétlenül, de aztán meggyőztelek, hogy szerintem izgalmasak és érdekesek lehetnek a gondolataid. Én legalábbis nagyon kíváncsi vagyok. Az egyik hír az úgy szólt, hogy a napokban egyre fiatalabbak a lakás hitelesek, jelentősen 43 évről 36 évre csökkent a lakásvásárlás részben hitelfelvétel segítségével tervező vevőjelöltek átlagos életkora 2020 óta. Megnéztem, az önerő az körülbelül 8-10 millió átlagos, persze attól függ, hogy most vidék vagy Budapest, és általában 30-35 millió forintra adósodnak el ezek az emberek, akik eddig ugye átlagosan 43 évesek voltak, most ez néhány év alatt majdnem egy évtizedet vagy 8 évet visszacsúszott. Kíváncsiak a véleményedre. A másik ide tartozó szerintem hír, az is nagyon friss. Az előző év azonos időszakánál országosan 20, Budapesten 21%-kal nőttek a lakbérek, tehát vásárlás vagy bérlés. És innen indult el az én agyam, tudva azt, hogy a magyar az röghöz kötött, itt az érték, a tulajdon, az nagyon fontos, a vagyonunk az ingatlanban van, és itt azt mondtad, hogy már érdekes a dologra rácsatlakozni a te szempontból.
Igen, ezzel mondtad ki a kulcsszót, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ugye, ha az én szakterületemről indulunk ki, akkor borzasztó nagy probléma a magyar ingatlan struktúrában az, hogy iszonyatosan merev. Tehát itt mindenki saját tulajdonra vágyik, mindenki a saját tulajdonú lakásában, házában szeretne élni, és amikor egyszer csak odaér...
Itt élne, csalnod
itt
kell.
Élne, és akkor ott onnan kell meghalni, és akkor döbbennek rá az élet utolsó harmadában, amikor kirepültek a gyerekek, hogy ott van az a típusú ingatlan, vagy az a típusú ház, amit sokkal nagyobb családi létszámra terveztek, vettek igénybe, azért vették fel a kölcsönt, hogy a gyerekeket lehessen hova kényelmesen a lakással ellátni, amíg együtt élnek, de elmentek a gyerekek, ott állnak a szülők, és nem tudják...
Vagy nem is lett annyi gyerek.
Vagy nem is lett annyi gyerek, tehát már eleve sokkal nagyobb az ingatlan, és mivel Magyarországon nincs mobilitás a lakáspiacnak, ezen azt értem, hogy nem olyan, mint például Hollandiában, ahol mindenki bérli a lakását, és amikor az igénye változik, akkor elmegy egy kisebb.
Az élethelyzete változik.
Az élethelyzete változik, akkor elmegy egy nagyobba. Sokkal egyszerűbb a válások lekövetése például, és sokkal egyszerűbb az új házasságok lekövetése, mert abban a pillanatban, hogy állandóan vásárolni kell, vagy saját ingatlanban kell élni, akkor ez nagyon megmerevedik ez a struktúra, nagyon nehéz lesz ezeken belül mozogni, és ez kódolja már most fiatalkorban az időskori problémák egy jó részét, ami az ingatlannal a lakhatással függ össze. De most, amit említettél, az, hogy sokkal korábbra jött a lakás hitel felvételének az életkor, az eladósodás, annak van egyrészt egy olyan pozitív hozadéka, hogy így legalább mire a nyugdíjas korukat betöltik ezek a fiatal hitelfel, addigra legalább kinyögik már ezt a hitelt, és elvileg tehermentessé válik a ház vagy a lakás, ami viszont egy teljesen természetes folyamat abba az irányba, hogy egyre fiatalabb korra hozza az eladósodás, hogy nyilván a gyermek felvétellel kapcsolatos rengeteg kedvezményes hitel, csoktól elkezdve, az mind arra az irányba nyomja a fiatalokat, hogy még a gyermekvállalás előtt, vagy a gyermekvállalás körül, vagy az első gyerekvállalása után vegyenek föl ilyen lakáshitelt, és mert az első gyerekvállalása valahol 28-30 éves kor körül van a hölgyek esetében, nyilván a 25-35 közötti párokra sokkal több ilyen hitelfelvételesik, bár éppen most esett a hitelfelvételi aránya éppen a mostani helyzet miatt, de ez nyilvánvalóan a jövőben változatlan ugyanezek a tendenciák érvényesülhetnek, hát már amíg az állam tudja támogatni ezeket a hitelfelvételeket. Tehát az, hogy korai az eladósodás, annak van, mondom, egy nagyon pozitív hozadéka, hogy mire nehéz helyzetbe kerülnek majd időskorukban, addigra legalább tehermentes ingatlanban lesznek. Az más kérdés, hogy a tehermentes ingatlannal se tudnak mit kezdeni majd.
A csigaház.
Ugye, mert ránk ég ez a csigaház, és ez biztos, hogy egy teljesen új lakáspolitikát igényelne, egy új szemléletet, egy új paradigmát, amiből nagyon sokat kéne tanulni olyan országoktól, ahol sokkal fluidabb, sokkal inkább mobil módon lehet az ingatlanokkal tervezni. Ugye nem véletlen, hogy Magyarországon például, ha egy mondjuk Fejér megyei szeretne munkát szerezni, és neki éppen Debrecenbe ajánlanak munkát, akkor baromi nehéz neki átköltöznie, mert nincs olyan, hogy felmondom a bérleményemet Veszprémbe, és átköltözök Debrecenbe egy másik bérleménybe, mert lakás tulajdonban élünk, és borzasztó nehéz. És így aztán így van, hogyha ha valami gyorsan el kell adni, az mindig bukásra jár. Az ingatlan piac egyébként is egy, aki nem ért hozzá, annak nagyon veszedelmes piac tud lenni, ha erre építi a saját személyes megtakarítási politikáját. Most az, hogy ez hogyan függ össze azzal, hogy albérletárak, vagy bérleti
csak jelzésértékűen gondoltam, 220 környékén van egy albért, tehát hogy ezzel lehet most számolni. Tehát
nyilvánvaló, hogy ha minden elszállt, hogyha nagyon, ha maga az infláció elszabadult, akkor az nem hagyja természetesen változás nélkül érintetlenül a bérleti díjakat sem, és mondjuk az is egy nagyon erős következménye mindezen folyamatoknak, hogy egyre nagyobb luxus lesz egy önálló saját lakásba költözni fiatalon. Hiszen az látszik, hogyha ennyire, ugye nem csak a bérleti díjak szálltak el, hanem a lakásárak is elszálltak. Most persze a rengeteg nyugtató hírt lehet olvasni, éppen most március folyamán, hogy már azért tetőzött az ingatlan infláció, meg már nem fog tovább emelkedni, de hát tudjuk, hogy az ilyen megnyugtatónak szánt nyilatkozatok azok általában nem biztos,
kétesélyes
minden. És a lényeg az, hogyha például még egy metszetet, hogyha idehoznék, hogyha valaki befektetési célra vásárol ingatlan, már pedig most rengeteg az ilyen típusú vásárló, pontosan amiatt, mert nincs más, amiben megijedtek az emberek, hogy nem lehet olyan befektetési lehetőséget találni, ami viszonylag biztonságos és magas hozammal kecsegtet, és ilyenkor elkezd a pénz természetesen ingatlanba áramolni, mert ugye az arany lenne egy másik ilyen nagy menekülő útvonal, oda is nagyon sok pénz áramlott, de az igazán, ami testhez állóbb egy magyar léleknek, az ingatlan. És mivel áramlik be az ingatlanba a pénz, az önmagában fölnyomja, hát amin nő a kereslet, abban a pillanatban kínálati árak is az egekbe mennek.
A vételt tehát, is, meg a bérletet is.
Így van, tehát ez mindegyiket nyomja föl, és így egyre, és ugye van egy ugyanilyen hatása annak is, hogyha sok a kedvezményes hitel lakásvásárláshoz a piacon, az önmagában ár felhajtó hatású, hiszen rögtön bejönnek a fejlesztők, bejönnek a vevők, már is megemeljük az ingatlan árakat. Az a baj, hogy ez egy nagyon egészségtelen spirál, amikor mindezt megtetézi az elszabadult infláció. Zárójeles megjegyzés, ugye az ingatlan árak növekedése az nem tartozik bele a fogyasztói árak mérésébe, tehát hogyha még azt is hozzászámolnánk, akkor az infláció az még tragikusabb képet mutatna. Ugye kiszedték már nagyon régen az úgynevezett imputált lakbért. Ez nem azt jelenti, hogy amputálnak, hanem imputálnak, tehát beleszámítják, vagy beleszámították régen a statisztikai kimutatásokba azt a lakbért, ami egy ilyen elméleti lakbér volt, hogyha valaki a saját tulajdonú házába lakik, akkor vettek egy elméleti lakbért, hogy mennyit kéne fizetni a saját magának ahhoz, hogy ott lakhasson. Ugye ez egy nagyon jó átlépés lenne majd egy mobilabb piacra, amikor tényleg bérelhető lakások tömeg állna rendelkezésre, és sokkal könnyebben mozoghatna élethelyzetétől függően.
Ez az autó, meg az autóleasing ugyanaz.
Pontosan ugyanaz lenne. Most még egy ilyen nagyon érdekes összefüggésre hadd világítsak rá, mivel elszaladtak az ingatlan árak, és a magyar lakosság egy nagyon jelentős részének gyakorlatilag az összes pénze ingatlanban áll. Ez az ingatlan, és úgyis ezért tudják kimutatni.
És korszerűtlen ingatlan.
Igen, hát a régi.
Ez csak azért nagyon fontos, mert amit még nem említett, és ne hagyjuk is, az energiárobbanás. Hát ezért van ennyi eladó ingatlan.
Persze, nem tudják föntartani. Igen, és ez szerencsétlen öregeken csapódik.
Bocsánat, csak azért menj tovább.
Ugye a nagyon rossz minőségű ingatlanok, azok elsősorban a 60-as, 70-es években tömegével épült, ugye ez a Kádár kockák korszaka és hasonló létesítménye, amiket tényleg borzalmas nehéz kifűteni. Erre lett volna, ha jól tudom, az Uniótól rengeteg pénz annak idején a szigetelésekre, korszerűsítésekre, felújításokra, de hát néhány nyilászáró cserétől, meg napelem telepítéstől eltekintve óriási, drámai, radikális beavatkozás nem történt a korszerűsítés irányába ezen a piacon. Természetesen még sor kerülhet majd erre, sőt, hát ki is fogja kényszeríteni az élet nyilván, mert ha marad maradnak ezek a korszerűtlen ingatlanok ilyen tömegben, akkor semmit nem tudunk az energián spórolni, és ilyen energiaárak mellett valóban ez a nap. Most éppen 160 ezer ingatlan van most kint a piacon, ha éppen ma reggel olvastam, 200 ezer hirdetésben 160 ezer ingatlan, és elvileg magas a kereslet is, de hangsúlyozom, itt elsősorban az a kereslet magas, amit a készpénzzel rendelkező vevők helyből megvennének, azért nem találnak más befektetést. Emiatt látható, hogyha megnézed az MNB legújabb pénzforgalmi jelentéseit, nagyon sokan veszik ki a egyébként nulla kamatú, meg negatív kamatú betéti számlákról is,
meg az életbiztosításból
is sajnos elindult kifelé. Egyetlen egy terület még intakt, az a nyugdíjbiztosítás, az nem nagyon
nyúlva. Egy másik műsorban arról is beszélgetünk, majd ott is sok minden történt.
Rendben, nagyon sok minden, ami nem mindig pozitív. De lényeg az, hogy most az ingatlan felé áramló pénzek, ugye ez azt fogják eredményezni, hogy egyre ahelyett, hogy a rugalmasabb piac felé mennénk,
még
az egyre
merevebb piac. Magunkat.
Na most ebből következik az, hogyha a mostani generációk majd szépen megöregszünk, és elmegyünk nyugdíjba, ott állunk majd, ott ülünk a lapunk az ingatlanunkban, ami egy holt tőke. És akkor fogunk szembesülni, majd 60-65-70 évesen, hogy van ugyan vagyonunk, de az mind benne van ebbe a nyomorult ingatlanba, és egy holt tőkén ülünk, amit nem tudunk hasznosítani. Erre találták, mindenre ki van megoldás persze, erre találták ki az úgynevezett fordított jelzálog intézményét nyugaton, ennek nagyon nagy irodalma van, és nagyon nagy gyakorlata. A fordított jelzálog nem csinál más, mint hogy én azt mondom, itt van egy értékes ingatlan, ami egy holt tőke a részemre, ezt úgy tudom működő tőkévé tenni, hogy nekem ez pénz hajtson, hogy egy bankkal megállapodok, vagy egy erre szakosított intézménnyel megállapodok abban, hogy én nekiadom szépen fokozatosan az ingatlanomat, mint hogyha ez lenne a jelzálognak a tárgya, csak éppen én nyújtom ezt a jelzálogot, és a bank fizet nekem részletekbe, mint egy életjáradékot. Ez az életjáradék konstrukciónak egy... Igen, de ez egy modern, intézményesített változat, ellenőrzött keretek között.
Hát csak az örökösök meg nem folytanak.
Az örökösök, igen, ezek borzasztó bonyolult kérdések, erről is majd lehetne egy külön műsort, hogy az öröklés, a nyugdíj, a saját
és az idősödés,
kötelező szülőtartás. Igen, de hát a kötelező szülőtartásra pont tud hivatkozni a szülő, hogy mentesítelek téged, te gyerek, a kötelező
cserébe
viszont felejtsd el, hogy ebből az ingat. És különben, ugye hát itt, hogy melyik ujját harapja meg egy szülő, hát mindenképpen, ha ugye mikor fog ez igazán borzasztóan erősen ránk csapni majd ez a probléma, amikor az a másfél millió ember, aki egész aktív életében próbálta optimalizálni a közterheit, és minimalizálta a járulékfizetését, ezért abszolút minimális nyugdíjvárománya van, és majd szembesül vele, hogy a nyugdíja az a töredéke lesz annak a bevételnek, amit ő akármilyen módon, de megszokott aktív korába a mellékállásokkal, vállalkozásokkal, mellékállású vállalkozásokkal.
Így úgy amúgy.
Hirtelen rájön, hogy egy döbbenetesen kicsi lesz a nyugdíj.
És ül egy ingatlanban,
akkor az ingatlan az egyetlen olyan vagyontárgy, amit hasznosítani kell. Tehát előre a reverse mortgage nevű jelenség magyarországi adaptálásáért, sőt, én kitaláltam ehhez egy olyan módszert, ami még egy tükör visszafordított jelzálog hitelkonstrukciót is be lehetne majd vezetni, de ez egy következő műsor témája lehet majd. Lényeg az, hogy még akkor is alkalmas az ingatlanunk arra, hogy kiegészítő jövedelmet biztosítson életjáradék formájába idős korunkba, ha még mindig fönnállna a bizonyos részére a jelzálogunk, amit eredetileg vettünk föl rá, vagy amit adott esetben egy második jelzálog. Ugye az Egyesült Államokban az egyik legnagyobb gond, hogy az adott ingatlanra második, harmadik, negyedik jelzálogot is fölvesznek, amíg aztán tényleg csurik ki van merítve az utolsó négyzetcentiméterig az értéke, és sőt, még túl is van merítve, és abban a pillanatban, hogy a piac egy picit rosszabb, abban a pillanatban már is rajtunk a válság, de ezt mind meg lehet akadályozni, megfelelően kidolgozott és a történelmi tapasztalatokat figyelembe vevő új konstrukció.
Csak nem Magyarországon, mert akkor volt egy félmondatot, hogy a magyar lélekhez közelebb van ugye a vétel, és a magyar lélekhez az is közelebb van, hogy az örökös örököl. és az már az arra számít, és ott fog majd tudni lakni.
Változhat a képlet, mert a modern új generációknál nem az öröklésből akar megélni majd a gyermek, és ő teljesen megérti, hogyha a szülő szeretné a saját javára felhasználni azt az értéket, amit ő maga halmozott föl, hiszen a gyereket már elindította. Természetesen a legtöbb, ugye a hozzám beérkező töménytelen kérdésből is az szűrhető le, hogy a szülő még akkor is, amikor a saját helyzete nagyon rossz, még akkor is inkább a gyerekének segít.
Támogatja,
és tényleg az utolsó fillérekből is inkább a gyerek lakását próbálja majd támogatni, amire egyébként borzasztó szükség is van, hiszen a gyerek már el van adósodva fülig, amikor megvette az első lakást, és ugye elsősorban az önerő előállításához, aztán meg a törlesztő részelekhez való hozzájárulásba is a szülők nagyon sokat segíthetnek.
Most mi lett volna, ha ez a dolog ráadásul témátba vág, ugye, mert el akartad ezt passzolni, ehhez képest nem nagyon tudtam mit közbevetni, csak egyetlen egy dolog a végén, hogy az egész öngondoskodást, amiről itt annyit beszélgettél velem is, meg másokkal is, mindenféle médiumban is, mindenhol, és aminek a szakértője vagy. Szóval ez az egész folyamat, amivel kezdtünk, hogy korábban adósodom el, mert rendben van, korábban adósodom, és mondtad, hogy addigra, amire odaérünk, addigra egy tehermentes ingatlanban laksz, igen, ez a pozitív, de közben az öngondoskodás megmarad-e? Megmaradhat-e? Hiszen törlesztenie kell, korábbtól kell törleszteni, erről szólt ez az adat.
Igen, ez nagyon veszedelmes vetélytársa az öngondoskodásnak. Teljesen jogos ez a kérdés. Tehát hogyha egy felívelő gazdaságban élhetnénk folyamatosan, amikor folyamatosan nőnek a pénzek, akkor a növekvő bevételekből természetesen a nyugdíj célú vagy egyéb öngondoskodási célú megtakarítási termékek piacára is lenne elegendő pénz. De ahhoz kell az, hogy folyamatosan nőjön a bevételünk. A viselkedés alapú közgazdaságtan, ami másik nagy kedvencem, sokat beszélgettem veled is erről, ők azt mondják, hogy a legkönnyebb az öngondoskodás biztosítása, hogyha a leendő jövőbeni kereslet növekményemet re vonatkozóan kötelezem el magam, tehát magyarán nem a mostani pénzemből fizetek be havi 30 ezer forintot valamilyen biztosítási vagy nyugdíj célú konstrukcióra, hanem majd jövőre emelik a pénzemet, és az emelkedésnek egy részét számolom.
Csak arról mondok le,
mert ha jövőbeni még nem befolyt pénzekről, ezerszer könnyebb lemondanunk, mert az nem fáj.
Tehát holnap, vagy ma most egyszer egy csokoládé, vagy így, holnap egy vacsora.
Ez pontosan ugyanaz, igen. Tehát lényeg az, hogy az ingatlan az is ebben az összefüggésben egy sajátos olyan tőkefelhalmozási forma, ami egy holt tőkefelhalmozás olyan szempontból, hogy ez nem tud hasznosulni önmagába, csak ha kiadom, vagy eladom, vagy adott esetben egyfajta ilyen fordított jelzáló konstrukcióba belelépek vele, és akkor ki tudom egészíteni a nyugdíjamat életem végéig.
Beszélgetünk még, és akkor majd legközelebb nyugdíjakról, jó? Meg a
nagyon
specialitásaidról. Dr. Farkas András jövőbiztosítási szakértő volt a vendégem, köszönöm szépen.